Áprilistól ismét csökkenhet a gázára, már holnap dönthet az országgyűlés a harmadik rezsicsökkentésről. Rendkívüli helyzet Szerbiában az időjárás miatt, Röszkénél több mint 500 kamion várakozik. Az ellenzék kész a kormányalakításra Ukrajnában, de a rendkívüli állapot bevezetésére is felkészültek. Jó napot kívánok! Benyújtotta a Fidesz az országgyűlésnek a harmadik rezsicsökkentésről szóló törvényjavaslatot, amelynek tárgyalása már ma megkezdődhet a parlamentben. Németh Szilárd, a párt rezsicsökkentésért felelős politikusa azt mondta, javasolják, hogy a ház kivételes sürgősségi eljárásban tárgyalja az indítványt. A javaslat szerint a gáz lakossági fogyasztói ára áprilistól 6,5%-kal, az áramé szeptembertől 5,7%-kal, a távfőé pedig októbertől 3,3%-kal csökken majd. A javaslatról akár már holnap szavazhat az országgyűlés.
Minden brüsszeli támadás, minden külső-belső támadás ellenére kitartunk a rezsicsökkentés politikája mellett. Ezt most három lépcsőben meg fogjuk tenni.
Jelentősen növelik a magyar exportot, és ezen keresztül a teljes magyar nemzetgazdasági teljesítményt a nagy nemzetközi vállalatokkal kötött stratégiai megállapodások. Jelentette ki a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkára Zalaszentgróton. Szijjártó Péter a Coca-Cola Magyarország palackozó üzemében az ásványvíz export elindítása alkalmából arról beszélt, hogy a kormány eddig 38 stratégiai megállapodást kötött többségében nemzetközi vállalatokkal. Ezek a cégek azóta 650 milliárd forintnyi beruházást hajtottak végre, és 5500 új munkahelyet teremtettek Magyarországon.
Az, hogy a Coca-Cola megindítja a Bistra ásványvíz exportját Horvátországba, ezáltal nem kevesebb történik a magyar ásványvíz piacon, mint hogy a teljes magyar ásványvíz export megduplázódik ezzel a beruházással, illetve a Coca-Cola horvátországi piac szerzésével.
Miskolcon megnyílt az ország első járási kormányablaka, az ünnepélyes megnyitón a közigazgatási és igazságügyi miniszter küldetésnek nevezte a közigazgatási reformot. Navracsis Tibor azt mondta, egy demokráciában a polgár az, aki adójával eltartja az államot, a választásokon dönt arról, hogy kik irányítsák az államát, és aki a politikai részvétel ezernyi formájával befolyásolhatja annak döntéseit. Hozzátette, a közigazgatásnak olyan szolgáltatásokat kell nyújtania a polgároknak, amelyekkel elégedettek lesznek.
Állam és polgár közötti kapcsolatrendszer nem lehet csupán aláfölé rendeltségi rendszer, a legtöbb helyzetben mellérendeltségi rendszernek kell lennie. Azaz, a közigazgatásnak olyan szolgáltatást kell nyújtania a polgárok irányában, amely a polgárok megelégedettségét váltja ki, hiszen a polgárok pénzéből működik a közigazgatás.
A paksi atomerőmű bővítése ellen tartottak közös tiltakozást a baloldali ellenzéki összefogás pártjai. Bajnai Gordon az Együtt PM választási szövetség vezetője szerint népszavazásnak kellene döntenie a paksi beruházásról. Gyurcsány Ferenc, a demokratikus koalíció elnöke azért bírálta a kormányt, mert az szerinte nem kért felhatalmazást az emberektől a paksi erőmű bővítésére. Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség és a Fidelitas közös akciót szervezett a baloldali ellenzék tüntetése közelében. Úgy látják, hogy a baloldali pártok 2008-2009-ben még a paksi erőmű bővítése mellett álltak ki. Álláspontjuk szerint a baloldal ismét hazudik, amikor tiltakozik a beruházás ellen.
Megkérdezette bennünket bárki, hogy most 2014-ben kell-e döntenünk arról, hogy a következő egy évszázadban milyennek képzeljük el a magyar hazát?
Gyurcsány Ferenc, a demokratikus koalíció elnöke, a tüntetésen azért bírálta a kormányt, mert az szerint nem kért felhatalmazást az emberektől a paksi erőmű bővítésre. Gyurcsány Ferenc a színpadról üzent a miniszterelnöknek.
Nincsen az a trükk, nincs az a kevésség, nincs az a fondorlat, amely erősebb lehet a magyarok sokaságának igazságérzeténél, amely erősebb lehet a magyarok sokaságának meggyőződésénél, hogy a hazát nem adjuk, mert a ház és a haza nem eladó.
Azt várjuk a saját kormányunktól, hogy ők viszont a mi nemzeti érdekünket kövessék, mert erre esküdtek föl.
Bajnai Gordon az Együtt PM vezetője szerint a kormány nem az emberek érdekét helyezte előtérbe.
Ez az a politika, amelyet úgy hívunk utánunk az özönvíz. A jövőt felélő, a nemzeti érdeket, a rövidtávú hatalmi érdeknek alárendelő politika.
Ilyen falcs! Ezek annyi kárt okoztak az országnak, legjobb lenne, ha eltűnnétek! Ilyen a bővítés! Ilyen a Paks! Paks Hobbyskup!
Míg a színpadon Paks bővítése ellen, addig a közönség soraiban mellette szónokoltak. Juhos László azt mondta, hogy reaktormérnökként személyesen részt vett a paksi erőmű építésében. A férfit a baloldal szimpatizánsai kilögdösték a tüntetésről, amikor hangosan kimondta, hogy szerintem a baloldali pártok sok kárt okoztak az országnak, és hogy szükség van a paksi bővítésre. Juhos László azt mondta, korábban a baloldali pártok is így gondolták. Szerintem először a Horn kormány, később pedig maga Bajnai Gordon sürgette a bővítést.
Ha valaki sokat tett annak érdekében, hogy a munkálatok fölgyorsuljanak, az Bajnai miniszterelnök volt.
Nemzeti stratégiai beruházásról van szó, egy olyan beruházásról, amely évtizedekre határozza meg Magyarország elérhető áru és biztonságos energiaellátását.
2010-ben még Bajnai Gordon valóban arról beszélt Pakson, hogy meg kell őrizni az erőmű kiemelkedő szerepét az ország energiaellátásának biztosításában, és ez része az ő nagyon világos energiastratégiájának. A 4 évvel ezelőtti kampányban Bajnai Gordon még miniszterelnökként Mesterházi Attila MSZP elnökkel közösen látogatta meg az erőművet. Az Együtt PM vezetője akkor azt is mondta, meg kell duplázni a paksi erőmű teljesítményét. Gyurcsány Ferenc pedig 2009. februárjában még miniszterelnökként kérte az országgyűlés támogatását a paksi bővítéshez.
A paksi atomerőmű kapacitását egy átfogó fejlesztéssel megkétszerezzük.
Gyurcsány Ferenc, Vlagyimir Putyin és egy puli társaságában. Ezt a 2006-ban készült fotót feszítette ki egy molinóra a Fidelitas és az Ifjú Keresztény Demokraták Szövetsége. Így akarták felhívni a figyelmet arra, hogy szerintük hiteltelen a Gyurcsány koalíció tüntetése.
Hiteltelen, hogy azok az emberek, akik néhány évvel ezelőtt még fogalkörömmel küzdöttek azért, hogy Pakson az atomerőmű bővítése megvalósulhasson, ma a választási kampányban a magyar emberek energiabiztonságát felhasználják és kampánytémával irányítják ezt a közös nemzeti ügyet.
Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet.
Az ellentüntetők a tiltakozásuk során az Ösztöndi beszéddel emlékeztettek arra, hogy szerintük a Gyurcsány koalíció éjjel-nappal hazudik.
Az MSZP-nek kellene tisztázni, hogy igazak-e a magyar nemzetben megjelent cikk állításai, mondta Kocsis Máté a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. A Napilap szombaton írt arról, hogy állítólag hatalmas, bizonytalan eredetű vagyonra tett szert egy vezető szocialista politikus. A Fidesz kommunikációs igazgatója hangsúlyozta, az MSZP és annak elnöke Mesterházi Attila, bár többször felszólították őket, nem reagáltak érdemben a lap állításaira.
Nem szeretném megismételni, hogy mi van tele az ilyen aljas próbálkozásokkal.
Így reagált Szanyi Tibor a Magyar Nemzet szombati számában megjelent cikkre. A lap arról írt, hogy állítólag hatalmas, bizonytalan eredetű vagyonra tett szert egy vezető szocialista politikus. A cikk szerint az érintett egy országgyűlési képviselő lehet, aki évek óta több 100 millió forintot parkoltat egy külföldön vezetett bankszámlán. A szóban forgó összeg feltehetően nincs arányban a honatja bevallott pénzügyi helyzetével, éppen ezért vélhetően összeegyeztethetetlen az eddigi vagyonnyilatkozataival is. A lap szerint mindez komoly bűncselekmények gyanúját vetheti fel.
Honnan meg vándorolt, azt meg jobban nem tudjuk.
Gyurcsány Ferenc októberben mondta azt, hogy elnöksége idején sok helyről vándorolt az MSZP-hez pénz. Úgy fogalmazott, Európából nem nagyon, ahonnan meg vándorolt, azt meg jobban nem tudjuk. Akkor Szanyi Tibor a Hír TV-nek nyilatkozva elmegyógyintézetbe, vagy börtönbe küldte volna korábbi pártelnökét.
Sehogy nem kell értelmezni, én nekem személy szerint egy ötletem van, vagy a Lipótra, vagy a Csillagba. Ennyi.
A híradó kérdésére, miszerint lehet-e köze egymáshoz a mostani cikkben szereplő szocialista politikus állítólagos millióinak, a Gyurcsány Ferenc által említett jobb, ha nem tudjuk honnan származó pénzekhez, Szanyi Tibor a nagymamájának és a villamosnak a példáját hozta fel.
Belebonyolódnak egy össze-vissza 27 feltételes móddal körülírt, nem is tudom, is a feltételezés halmazba. Erre egyébként én a Hír TV munkatársainak már rutinszerűen azt szoktam válaszolni, hogyha a nagymamámnak áramszedője lenne, akkor ő lenne a villamos.
Vadai Ágnes, Gyurcsány Ferenc pártjának alelnöke hevesen bírálta azokat, akik beszámoltak az ügyről.
Az újságírásnak az egyik alja volt, ahol azt írták, hogy feltételezhető, hát nem tudjuk, lehetséges talán. Ilyen cikket bárki tud írni. A Magyar Televízió és egyébként a közmédia egyébként elég jó ebben, mert ahogy láttam a tegnapi híreket, sikerült azért ezt átvenniük.
Az Együtt PM társelnöke Szigetvári Viktor azt várja, hogy a Magyar Nemzet nevezze meg, hogy konkrétan kiről és miről van szó.
Bízom abban, hogyha ilyen vágyai vannak a Magyar Nemzetnek, akkor megírja, hogy kire vonatkozik ez, akkor tudok erre reagálni.
Súlyos állítások hangoznak el, de...
A Fidesz kommunikációs igazgatója Kocsis Máté a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta, úgy látják, hogy a szocialistáknak kellene tisztázniuk az állításokat.
Ha igaz, akkor nyilván annak következményei vannak, ha nem igaz, akkor pedig visszavonhatatlanul és egyértelműen cáfolnia kell az MSZP-nek.
A Fidesz már a hétvégén felszólította az MSZP-t és Mesterházi Attilát, hogy tisztázzák alapállításait. Kocsis Máté szerint ezzel a szocialisták a mai napig adósak.
4 tévhit eloszlatását tűzte ki célul idén a Nemzetközi Rákellenes Unió, jelentette be a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Simon Tamás hangsúlyozta, Magyarországon évente csak nem 70 ezer új daganatos betegséget diagnosztizálnak, amelyből több mint 33 ezer végződik halállal. A szakemberek szerint az áldozatok fele megmenthető lenne, ha időben felismernék a kórt. A Rákellenes Liga egy egésznapos konferenciát szervez a holnapi Rákellenes Világnap alkalmából. Romlik a levegő minősége Miskolcon, ezért a város polgármestere elrendelte a smogriadó tájékoztatási fokozatát. Túllépte a riasztási küszöbértéket a szállópor légköri koncentrációja az elmúlt napokban Nyíregyházán is. A légszennyezettség romlása miatt az önkormányzat azt kéri a lakosságtól, hogy ne használják a személyautókat, főként a dízelüzeműeket. Utazzanak tömegközlekedéssel, kerékpárral vagy gyalogoljanak. Fűtésnél pedig a szilárd tüzelés helyett a gázt részesítsék előnyben. A meteorológiai előrejelzések szerint a levegő minőségben számottevő javulás csütörtöktől várható. Több mint 5000 kamion várakozik Csongrád megyében, mivel a szerb hatóságok a rossz útviszonyok és a rendkívüli időjárás miatt megtiltották a járművek belépését. A kamionparkolók megteltek, a rendőrök teát osztanak röszkén, valamint 3 nyelvű magyar, angol és szerb szórólapokon tájékoztatják a határ előtt várakozókat. A menetrend szerinti autóbuszokat fogadják, de a személyautóval érkezők közül csak azok utazhatnak Szerbiába, akik legfeljebb Szabadkáig közlekednek. A Vajdaság egyes útszakaszai továbbra is járhatatlanok, az erős szél okozta hó átfúvások és hótorraszok miatt. Rendkívüli helyzet van érvényben Nagybecskereken, Pancsován, Topolyán és Magyarkanizsán. A 4 községben szünetel a tanítás is. Az előrejelzések szerint Szerbia nagy részében ma mérséklődik a szél. A nap folyamán várhatóan megindulhat a forgalom az E75-ös autópálya Újvidék és Szabadka közötti szakaszán. A hatóságok az autósokat arra kérik, hogy amennyiben nem feltétlenül szükséges, ne induljanak útnak. Szerbiában továbbra is érvényben van a kamionstop. A szerb határőrség csak a 7,5 tonnánál könnyebb tehergépjárműveket engedi be az országba. A nemzetközi vonatok Magyarország felől csak Szabadkáig közlekednek. Újvidék irányába a vasúti sineket továbbra sem sikerült megtisztítani. Hajnalban erős földrengés volt Görögország nyugati partvidékén, Kefalónia szigetén, amit a szomszédos Zakynthoszon, de még Athénban is érezni lehetett. A Richter skála szerinti 6,1-es fokozatú földmozgás következtében a rengés középpontjához legközelebb lévő Liksúri városban súlyos anyagi károk keletkeztek, és néhányan könnyebben megsérültek. Az utóbbi időben szinte folyamatosan rengett a föld a szigeten, egy hete 5,9-es erősségű földmozgás mértek. Az ukrán ellenzék kész kormányt alakítani, jelentette ki Arsenyij Jacenyuk, az ellenzéki hazapárt vezetője, de kizárta, hogy a jelenlegi kormánypárttal a régiók pártjával lépjenek koalícióra. Janukovics elnök egy hete ajánlott miniszterelnöki posztot az ellenzéki vezetőnek, aki akkor visszautasította a felkérést. Jacenyuk azonban csak akkor vállalná a tisztséget, ha a teljes kormányt átalakíthatná.
Megérkezett Vilniusba Dmitro Bulatov, ukrán ellenzéki aktivista, akit egy hétig tartottak fogva és kínoztak elrablói, akik Bulatov állítása szerint orosz akcentussal beszéltek. Megcsonkították a fülét, szöget vertek a tenyerébe, majd egy hét kínzás után egy erdőben szabadon engedték. Litvánia az Európai Uniós országok közül elsőként ajánlott gyógykezelést a férfinak. Néhány órával korábban ellenzéki vezetők kísérték ki Bulatovot a kijevi reptérre. Köztük volt Petro Poroshenko is. Az üzletemberre sokan a miniszterelnöki poszt várományosaként tekintenek, azután, hogy a múlt héten Arszenij Jacenyuk nemet mondott a felkérésre. Örülök, hogy ki tudjuk menteni Bulatovot az országból, ahol eljárást indítottak ellene, miközben ártatlan, mondta Poroshenko. Vitalij Klitschko vasárnap a függetlenség terén 50 ezer ember előtt Bulatovra utalva azt mondta, a tüntetőknek meg kell szervezniük a saját védelmüket. Önvédelmi csoportokat kell szerveznünk, amelyek biztosítják a törvényességet és a rendet az utcákon. Hívjátok a barátaitokat, a szomszédaitokat, és járőrözzetek az utcákon, szólította fel a tüntetőket az ellenzéki vezető. Közben visszatért betegszabadságáról Viktor Janukovics, ukrán elnök, aki csütörtökön jelentett beteget, pont azon a napon, mikor a hadsereg és a védelmi minisztérium felszólította, hogy állítsa helyre a rendet Ukrajnában, mert a zavargás már az ország területi épségét veszélyezteti. Ellenzéki vezetők szerint Janukovics a hadsereg határozott kérését felhasználhatja arra, hogy rendkívüli állapotot vezessen be Ukrajnába.
Ártalmatlanná tették azt a fegyveres támadót, aki délelőtt betört egy moszkvai iskolába és túszul ejtette az egyik osztálytanulóit. A támadó lelőtte az osztályteremben lévő tanárt és lelőtte egy rendőrt is. Orosz belügyi alakulatok körbevették az iskolát, és ártalmatlanná tették a túszejtőt, akiről kiderült, hogy az iskola egyik felső osztályos tanulója. Az osztályban tanuló diákoknak nem esett bajuk. Ez volt a Híradó délben, további derűs jó napot kívánok!
Kívánok, kedves nézők! A hétvégi csapadékot okozó felhőtömb most már a Kárpát-medence nyugati részeit is lassanként elhagyja. Ott is szakadozik, vékonyodik a felhőzet, miközben a középső és a keleti területeken már több helyen most is zavartalanul süt a nap. Ez az időjárási helyzet azonban kedvező feltételeket teremt ahhoz, hogy a légszennyező anyagok még inkább feldúsuljanak a talaj közeli légrétegekben, hiszen egyre párásabb lesz az idő, különösen a Tiszántúlon, illetve a medence keleti részein. Ott Székelyföldön néhol a köd csak lassan szűnik meg, nyugaton viszont erősen felhős körzetek még a délután első felében előfordulhatnak, de éjszaka ott is csökken a felhőzet. Ugyanakkor a derült, hóvarborított, szélvédett területeken helyenként most is nagyon hideg lehet, különösen Székelyföldön, de holnap napközben is ezeken a területeken csak lassan emelkedik a hőmérséklet, de azért általában 6 pont felett alakul a maximum. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!